Ami segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ma este, különösen is azokat, akik most részesülnek majd a keresztség sákramentumában. Hadd köszöntsük együtt is az ő szeretteiket és barátaitokat, akik eljöttek velük együtt. És mivel ma este az imádságról lesz szó, énekeljünk egy nagyon szép imádságot. És jó lenne, ha ez a saját imádságunként hangoznék most. A 251. ének így kezdődik: Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Így ülve maradva imádkozzunk. Istenünk, segíts, hogy tudjunk téged most teljes meggyőződéssel, igaz szívből imádni. Bocsáss meg, hogy oly sokszor magunkat akarjuk imádtatni, vagy melletted és helyetted különféle bálványokat tisztelünk. Sokszor úgy, hogy észre sem vesszük. Kérünk, teremts rendet az életünkben, e tekintetben is. Segíts el mindnyájunkat oda, hogy teljes hittel valljuk, te vagy életnek és halálnak az Ura. Te vagy ennek a világ mindenségnek a teremtője. Te vagy a mi kegyelmes gondviselőnk, és te vagy a mi szabadító, üdvözítő Istenünk is. Ezzel a bizalommal jövünk most hozzád. Annyi minden zakatol még bennünk abból, ami ma történt, meg jár az eszünk azon, amit még ma el kell végeznünk. Segíts most belsőleg is elcsendesedni, és csak reját figyelni. És szólíts meg minket most egészen személyesen. A te szent lelked győzzön meg arról, hogy az igén keresztül te beszélsz velünk. És te olyan életet készítettél nekünk, aminek tartalma, értelme van már itt, és ami fölött nincs hatalma a halálnak sem. Köszönjük, hogy te örök életet kínálsz mindannyiunknak. Adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy higgyünk, és a hitünkkel ezt az ajándékot el tudjuk fogadni. És adj nekünk őszinteséget, hogy megvalljuk neked most, hogy mi minden nélkül szűkölködünk, hogy mi fáj, mi keserít, mire vágyunk, és segíts bízni benned, hogy te mindig többet adsz, mint amennyit kérünk. Mert egyedül te tudod igazán, hogy mire van szükségünk, és azt te meg is adod. Kérünk, hogy mint ajándékozó Isten, lépj most közel hozzánk. Amen. Isten igéjét a Krónika második könyve 20. részéből olvasom. A Krónikák második könyve 20. részének 5-től a 12-ig terjedő versei így hangzanak. És megállt Józsafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az úrházában, az új pitvar előtt. És ezt mondta: Ó Uram, mi atyáink Istene! Nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országán? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincs, aki ellened megállhatna. Ó, mi Istenünk, nem te űzted ki e földnek lakóit a te néped az Izrael előtt, és nem te adtad-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökre, és laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, ezt mondván, amikor veszedelem jön, mirejánk, háború, ítélet, dögvész vagy éhség, megállunk ebben a házban előtted, mert a te neved e házban van, és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságunkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. És most íme az ammoniták, a moábiták és a Szeir hegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földjéből kijöttek, hanem mellettük mentek el, és nem pusztították el őket. Íme ezért azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, amit örökségül adtál nekünk. Ó, mi Istenünk, nem ítéled meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak terejád néznek a mi szemeink. Kedves testvéreim, most már hosszabb ideje a Józsefátról szóló történeteket tanulmányozzuk. Az időszámításunk előtti 800-as években volt király ez az istenfélő ember a kicsi Júda országában. És ez az imádság, amit most olvastunk, és amit följegyeztek, hogy ő egyszer egy kritikus helyzetben elmondta, azt mutatja, hogyan vizsgázott egyszer Józsefát, amikor váratlanul számot kellett adnia, hogy hisz vagy nem hisz, kiben hisz, és mit jelent neki az, hogy ő hívő ember. Az jutott eszembe készülés közben, hogy a teológián esett meg egyszer, hogy az egyik professzorunknak megengedték, hogy külföldre utazzék valami konferenciára, ahova meghívták. Abban az időben nagy dolog volt, ha valaki nyugatra utazhatott. Úgyhogy hamar közhírré tette, hogy nem az előre bejelentett napokon vizsgáztat, hanem lehet vizsgázni a tárgyából holnap, és azon kívül lehet majd egyszer, egy alkalommal, amikor visszajött. De kérjük, hogy minél többen menjünk holnap. Ez olyan tárgy volt, amivel elvileg minden nap kellett volna foglalkozni. És kiderült másnap, hogy mi az eredménye annak, ha valaki csak ugyan minden nap foglalkozik, és előjöttek azok az ismeretek minden különösebb készülés nélkül is, amiket az ember a rendszeres tanulás során elsajátított. Aki viszont ezt nem mívelte, annak meg kellett válnia, miután az utazásából hazatért. Nos, van ilyen, hogy néha váratlanul kell vizsgázni. És ezek a vizsgák hozzák napvilágra a valódi ismereteket, hogy tudja-e valaki azt, amiből vizsgáztatják, vagy nem. Ha komolyan veszi, ha folyamatosan foglalkozik vele, ha akár még többet is igyekedett elsajátítani, mint amennyi a vizsga minimum, ha nem a vizsgára készül, hanem azt a tárgyat vagy ismereteket meg akarja tanulni egy életre, akkor is meglepődik, hogy holnap vizsga, de mégis átmegy a vizsgán. És talán ő maga is csodálkozik, hogy mennyi mindent tud. A vizsga derítette ki, hogy hónapok szorgalmas munkájának az eredményeként mennyi ismeret felhalmozódott a fejében. Ha viszont valaki nem szokott tanulni, nem szokta meg azt, hogy ezeket az ismereteket gyarapítani kell, akkor egy ilyen váratlan helyzetben derül ki, hogy mi az, ami nincs ott a fejében. Nos, Józsefát hite is ebben a váratlan helyzetben vizsgázott. Legutóbb láttuk azt, hogy teljesen váratlanul érte a támadás, mégpedig egyidejűleg több irányból, óriási túlerő vonult föl ellene. Őt egészen készületlenül találta ez, és az ellenség szándéka nagyon gonosz, agresszív, hódítási szándék volt. Mindez együtt egyik napról a másikra. azt se tudja az ember ilyenkor, mit csináljon. Nos, mit csinált Jozafát? Hogy derült az ki, hogy ő valóban hitt Istenben? És egy ilyen váratlan, nehéz helyzetben hogyan reagált a támadásra? Nem akarom most részletezni, csak felsorolok néhány jellemző magatartás, hogy hogy szoktunk, amikor így ránk ijeszt az ellenség, reagálni. Van, aki pánikba esik, elveszti a fejét, kapkod össze-vissza, és még annyi ellenállást sem tud tanúsítani, amit egyébként higgadt józan állapotában tudott volna. Van, aki azonnal szövetségesek után néz, mindegy, hogy kicsoda és mindegy, hogy mibe kerül, csak jöjjenek és segítsenek. A becsületbe is kerülhet, rámehetünk anyagilag is. Csak jöjjenek és segítsek. A pénz nem számít. Van, aki különböző fondorlatokon, cselvetéseken kezdi törni a fejét. Vagy a pesszimistább alkatúak elengedik magukat, és várják a véget. Itt már úgysem lehet segíteni. Sokféleképpen reagál az Isten nélkül gondolkodó és élő ember. És mit csinál Isten gyermeke? Jozafát itt imádkozott. És most először arról szeretnék beszélni röviden, mit árul el ez, amikor valakinek az első reflexe az, hogy imádkozik, másodszor pedig azt nézzük majd meg, hogy mit imádkozott ő, mi az imádságának a tartalma. Nos, mire utal ez, hogy Jozafát azonnal imádkozott? Még csak nem is tanácskoztak. Azonnal összehívja a népet a templomba, és imádkozik. Nem kapkod, nem tanácskozik testtel és vérrel, ahogy Pál apostol később írja, hanem imádkozik. Mit mutat ez? Azt, hogy ő ehhez szokott hozzá. Azt, hogy ez neki olyan, mint a lélegzetvétel. Nem hosszas fejtörés eredményeképpen jut el oda, hogy azám tényleg ilyenkor imádkozni illik. Még csak nem is tudatos megfontolás. Valóban egyfajta lelki reflex ez a hívő ember életében. Aki csak a baj esetén szokott imádkozni, az hosszú manőverezés után jut el oda, hogy itt már csak az imádság segít, hát akkor imádkozzunk. De aki mindig imádkozni szokott, ha baj történik, akkor is. Ha áldást kap, akkor is. Ha egy feladathoz lát hozzá, akkor is. Ha sikerült megoldania, akkor is. Ha kudarccal végződött a megoldási kísérlet, akkor is. Mert ebből él. Állandó közösségben van az élő Istennel. Állandó imádságos párbeszédben van az ő Urával. Nem valahonnan messziről indul el, hogy oda találjon hozzá, úgyhogy maga sem tudja, hogy hol található most meg, bizonytalan abban is, hogy hallja vagy nem hallja, amit mondok. A hívő ember mindig halló távon belül marad. A csúcsa ennek az a gyönyörű kis jelenet a János 11-ben, amikor Lázár feltámasztása előtt Jézus mindössze ennyit mond az atyának. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én mindig, hogy te meghallgatsz engem. Amen. Semmi hosszas könyörgés. Nem magyarázza az atyának, hogy itt most cselekedni kell. Ennek az embernek föl kell támadnia. Ezeknek meg látniuk kell, hogy te milyen hatalmas vagy. Nem kell magyarázni. Ő olyan szoros közösségben élt az atyával, ezt már rég megbeszélték. Ez rég világos volt. Egy mondat hangzik el, azért, hogy hallják, akik ott vannak, hogy ki az atya, és hogy az atya és a fiú valóban egyek. Atyám, hálát adok, hogy meghallgattál. Nyilván ezt mi nem tudjuk megvalósítani ilyen mélységben és ilyen szinten, mint a megváltó Jézus, aki az egyszülött fia az atyának. De akiket Isten Jézusért gyermekeivé fogadott, azok ugyanilyen bizalommal és ugyanilyen közelségből beszélhetnek vele Jézus nevében, ahogy olvassuk. Ő rá való tekintettel. Persze vannak, akik csak a bajban kiáltanak Istenhez. Valaki így mondta egyszer, hogy mi az imádság? Alkalmi manőverezés végszükség esetén. A Biblia azt mondja, hogy ez nem imádság. Ez lehet kiáltás, és a kiáltást is meghallgatja olykor Isten, olyan kegyelmes. De hát milyen házasság az, ahol csak akkor beszélnek egymással, hogyha végszükség van, és egy alkalmi manőverezéssel még kiáltom a feleségemet vagy a férjemet. Hát a harmonikus emberi kapcsolatokban folyamatos párbeszéd folyik. Egészen természetes módon. Minden ünnepélyesség és külsőségesség nélkül. És ez jellemzi az igazán hívő ember ima életét is. Mindig közel van ahhoz az Istenhez, akihez nem a messzeségből kiállt, hanem akit a közelből szólít meg. És ő is meghallja az ő válaszát. Ráadásul itt azt olvassuk, hogy Józsafát hangosan imádkozott, és a nagy nyilvánosság előtt. Nyilván nem ezt tette minden alkalommal. Vannak az embernek bensőséges imádságai. Van olyan, hogy az imádkozó csak az ő urával beszélget. De van olyan is, hogy összeülünk néhányan, és ott hangosan imádkozunk. És van ilyen is. Az imádság nem magánügy, testvérek. Ebben az esetben Józsafát imádsága végképp közügy volt. Az egész társadalmat érintő fontos akció volt. És ő vállalta a nagy nyilvánosság előtt is, hogy hisz abban az Istenben, akihez most beszél. És nem latolgatta, hogy hát ha vannak itt olyanok, akik nem hisznek, mit szólnak hozzá, talán nem is értik. Hát igaznak tartja, vagy nem tartja igaznak, amit most mondani fog? Igaznak tartja. Akkor mit kell szégyelni rajta? Ő tudta, hogy Isten ilyen hatalmas, minnyájan tudták, akik ott voltak, hívő, nem hívő egyaránt, hogy itt csak az Isten segíthet, hát akkor ezt mondjuk el neki. Nem titokban, mutyiban, nem titok az, hogy én hiszem, hogy Isten nagy, és tőle várok segítséget mindazok számára, akikkel együtt most ebbe a nagy bajba kerültünk. Mit kell ezen szégyelni? A hangos imádság az mindig hitvallás is. Szeretnék bátorítani mindenkit, akinek van lehetősége arra, hogy hívőkkel együtt imádkozzék, hogy nyugodtan győzze le azt a gátlást, ami ott van mindnyájunkban kezdetben. Mert emögött egyfajta kis hitűség is van, vagy az, hogy szégyellem, hogy én megszólítom a mindenható Istent. Egészen természetesen vállalja Józsafát a nép előtt a hitét, és egészen természetesen megalázza magát Isten előtt, úgy, hogy látja az egész nép, hogy a király ott térdel, mert egy sokkal nagyobb királyhoz beszél most, a világ mindenség urához. Szoktunk-e mi együtt imádkozni otthon? És ha nem, akkor miért nem? Nincs értelme? Vagy úgy sincs, aki meghallgassa? Vagy mi a magyarázata? Baj minden családban van. Kitől várunk szabadulást a szorongattatásból, megoldást a bajra? És ha ott vagyunk már ketten hívők, miért nem tudunk együtt imádkozni? És keressük-e a gyülekezetben azokat az alkalmakat, amikor együtt lehet? Itt ennek az első résznek a végén szeretném megjegyezni, hogy a keresztelkedés sem magánügy. Nem ennek a néhány testvérünknek a privát ügye az, hogy ők most megkeresztelkednek. Még csak nem is az ő kedves családjuknak a családi ünnepe, hanem az egész gyülekezet ünnepe. Az Isten népe szaporodik most ővelük is. Ez alapjaiban közügy, és együtt örülünk nekik és velük együtt, és együtt adunk hálát őértük. Ez a vizsgahelyzet tehát elárulta, hogy Józsafát szívében valóban igazi hit van Isten iránt. Sok hibájával megismerkedtünk már, a hívőknek is vannak hibáik, sőt még bűneik is, de ez jellemző rájuk, hogy Isten közelben tartózkodnak folyamatosan. Hogy szüntelen imádkoznak, vagyis bármikor a legtermészetesebb módon tudnak szólni az ő mennyei atyukhoz, és képesek meghallani azt, amit ő mond. És mi jellemezte Józsafátnak az imádságát? Kitűnik belőle, hogy kinek tartja Istent, kitűnik belőle, hogy kinek tartja az ellenségeit, és hogy kinek tartja önmagát. Kinek tartja Istent? Ó Uram, mi atyáink Istene, Nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országán? A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki ellened megállhatna. Atyáink Istene! Ez az Isten hosszú idő óta megmutatta már, hogy kicsoda ő, és Józsefát ezt tudja. Ő ismeri azt a szent történetet, ami az Isten nagy tetteinek a története. Ő a mi atyáink Istene és a Jézus Krisztus atya, de ugyanakkor egyes szám első személyű rag van a végén, hogy Uram, egészen személyes közösségben van vele. És úgy szólítja meg, mint aki máskor is szokott vele beszélgetni, nem csak most. És utána talán feltűnt nekünk, hogy milyen radikális, határozott ez az imádság. Egyedül te vagy Isten. Te uralkodsz minden pogány nép fölött is. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki veled szemben megállhatna. Nem az, hogy te erősebb vagy, mint a többi Isten. Egyedül te vagy Isten. Nem az, hogy te nagy hatalmú vagy, hanem a te kezedben van a hatalom. Tiéd az ország, ami azt jelenti, hogy az uralkodás, a hatalom és a dicsőség egyedül. És senki sincs, aki veled szemben megállhatna. Ezek se, akik most nagy túlerővel rajta csaptak ezen a kicsi népen. És megtudjuk az előző versből, hogy Józsefát maga is megijedt. Megfélem lett azért Józsefát, és az Urat kezdte keresni. Ebben a helyzetben mindenki fél, és senki sem tudja, hogy mi lesz a kibontakozás. De ez semmit nem változtat azon, hogy egyedül te vagy az Isten, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, hogy te ezeknek a pogányoknak is Istene vagy, és azok csak azt tehetik, amit te megengedsz nekik, és senki nincs, aki veled szemben megállhatna. Miért mondja ezt Józsefát Istennek? Hát Isten nem tudja ezt önmagáról. Dehogy nem. Nem Istennek van erre szüksége, neki van szüksége. Az ő hite inog most, azt kell megerősíteni azzal, hogy megvallja, mint egy magának is, hogy kinek hiszi Istent, kinek ismerte meg, mit tapasztalt róla, mit mondott Isten eddig önmagáról, ezeket mondta az ő igéjében is. Megpróbál mind a két lábával ráállni arra a kősziklára, arra a biztos alapra, ami Isten kijelentése. És ez nagyon sokat jelent majd a továbbiakban. Megvallja tehát, hogy kinek hiszi Istent. És utána elsorolja, hogy mi minden tett Isten. Te szabadítottál ki minket Egyiptomból, te adtad a mi atyáinknak ezt a földet, te ígérted meg Ábrahámnak, hogy mindörökre nekünk adod, és most jön az ellenség, és innen ki akar minket tudni. Ugye látjuk már is az összefüggést. Amitől fél, annak az ellenkezőjét cselekedte Isten. Tehát megint csak rá kell állni Isten ígéreteire és tetteire. Ő már cselekedett sok olyat, amiben most, ha belekapaszkodik, akkor nem fog megrémülni annyira ettől a támadástól, és meg fogja látni, hogy Isten, aki a történelemnek is ura, a pogány népeknek is ura, milyen szabadítást akar készíteni. Látja tehát a cselekvő Istent, a szabadító Istent. Azért is könyörög itt, hogy hallgass meg és szabadíts meg minket. Olyan jó lenne, hogyha mi most megkeresztelendő testvéreink látnák azt, amit Isten már előbb cselekedett, éltük. Az a kicsi víz, ami itt a fejükön majd legördül, Jézus Krisztus vérére utal. Jézus golgotai kereszthalálát állítja elénk, aminek azért kellett bekövetkeznie, mert így végezte el Isten a nagy szabadítást. Az, hogy nektek nem kell a pokolban örökké szenvednetek, hadd beszéljek magyarul, ez csak annak köszönhető, hogy Jézus helyettetek is meghalt a kereszten. Annyira meghalt, hogy kifolyt a vére, elvérzett, és a római halottkém, akinek nagyon szigorú előírások szerint kellett eljárnia, megállapította, hogy meghalt. és ezt mindannyiunk helyett elvégezte. Isten nagyot cselekedett a Golgotán. Mielőtt mi még egyáltalán hallottunk róla, vagy hinnénk benne. És erre a kősziklára lehet nekünk, nektek is ráállnatok. Mit tett Isten értünk? Józsafát ezt a kősziklát keresgéli a lábával, és amikor megtalálja, megveti rajta a két lábát, és megáll. Miközben a szíve még remeg, és fogalma sincs, hogy Isten mit csinál majd ezzel a nagy ellenséggel. De már látja, hogy kicsoda Isten. Ebből következik, hogy helyesen látja, hogy ki ez az ellenség. Azt mondja, hogy ezek onnan akarnak kitúrni minket, ahova te hoztál minket. És te azt ígérted, hogy ez az ország örökké a miénk lesz, és most ők akarják ezt megkaparintani. Mi következik ebből? Hogy ezek veled kerültek most szembe, Urunk. Veled, aki uralkodsz minden pogányon, aki egyedül vagy Isten, akivel szembe senki sem állhat meg, akinek a kezében van az erő és a hatalom. Már kezd oldódni a szívnek a szorongása, hogy aha, hát akkor nem nekünk kell itt most ezeket legyőznünk, hát az úgyis reménytelen. De ha mi szoros szövetségben vagyunk a mi Istenünkkel, akkor a mi szövetséges Istenünk ellen keltek föl most ezek. A következő versekből ez pontosan kiderül. Mennyire más megvilágításba kerül a rettegett ellenség? Sokkal erősebbek, mint mi. De ki sem lehet fejezni, hogy mennyivel kisebbek, mint az Úr. Aki a mi szövetségesünk, akkor most mi a feladat? Hogy ebben a szövetségben megmaradni, sőt ezt meg kell erősíteni. Megint csak a keresztséget említem. A keresztség a Biblia tanítása szerint Isten velünk kötött szövetségének a jele. Ti az Isten szövetségébe léphettek be most, és ezt a szövetséget újíthatjuk meg mindnyájan, újra és újra, és akkor akármilyen nagy ellenséggel kerül szembe az ember, bízhat az ő szövetséges Istenében. Ezért, amikor az ellenségeire gondol Józsafát, akkor ezt mondja az Úrnak, ó mi Istenünk, nem ítéled meg őket, mint a legfelsőbb bírósághoz, az Úrhoz föllebbez, és várja az ő határozatát. És harmadszor megtudjuk, hogy kinek tekintette önmagát. Nincsen mi bennünk erő ezzel a nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. És nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak teljád néznek a mi szemeink. Ilyen az igazi imádság. Őszinte. Sehol nem mondja a Biblia, hogy szépen kell imádkozni. De mindenütt annak az imádságnak van ereje és hitele, amelyik őszinte. Amikor valaki azt mondja el Istennek, ami benne van, még ha ilyen szánalmas dolog is, nem tudjuk, mit kelljen cselekednünk. Hát ki tudja, ha nem a király? Hát ez a király dolga, hogy megmondja, hogy mit kelljen cselekednünk, és bevallja, hogy nincsen bennünk semmi erő ezzel a nagy túlerővel szemben. Hát valamit mégiscsak kellene csinálni. Teljád néznek a mi szemeink. És akkor mi lesz? Hát majd meglátjuk a folytatásból, hogy mi lesz, ha valaki ennyire őszinte, és ennyire egyedül Istentől vár mindent. Ha ennyire megvalósul egy hívő ember imádságában az, amiről Jézus a hegyi beszédben beszél meg másutt is, hogy az igazi imádság olyan, mint a gyermeknek az apjához intézett beszéde. A kisgyerek tudja, hogy ő kisgyerek, és tudja, hogy körülbelül mire képes és mire nem. És amire nem képes, azt várja az apjától. És az igazi imádság a baj esetén mindig ezt jelenti. Körülbelül tudom, hogy mire vagyok képes és mire nem. Van olyan, hogy semmire sem. Neked viszont minden lehetséges, Atyám. És te vagy a mi szövetséges Istenünk. Éppen ezért a mi szemeink teljád néznek. Testvérek, mi a nagy ellenséggel is így jártunk, mint itt Józsafát, ezzel a népszövetséggel, amelyik föltámadt ellenük, a bűnnel is így jártunk, hogy teljesen tehetetlenekké váltunk vele. Nem tudjuk kiirtani a szívünkből, nem tudjuk ellensúlyozni jóval, nem tudjuk még csitítani, vagy legyengíteni sem magunkban, a legváratlanabb pillanatokban indít olyasmire, amit magunk is szégyellünk és megbánunk. És itt nem volt más megoldás, mint az, hogy Jézus elpusztítsa ezt a hatalmat. Hogy ő maga győzelmet szerezzen nekünk, és aki ezt hiszi, az valóban szabad ennek a hatalomnak az erejétől. És mivel nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvá tenni a mi személyes bűneinket sem, ezért nincs más megoldás, mint az, hogy isteni kegyelemmel meg lehet bocsátani. Itt ragyog föl igazán a kegyelemnek és a hitnek a jelentősége. A kegyelemé, amivel Isten feltétel nélkül elengedi a büntetésünket, mert Jézus azt már elszenvedte, és a hité, amivel én ezt egészen személyesen komolyan veszem. Önmagamra is érvényesnek tekintem. És ezért hálából egészen másként élek. Jézus Krisztussal szövetségben élek. Józsefát tehát tudta, hogy kicsoda Isten, ennek a fényében meglátta, hogy kicsoda az ellenség, és volt igazi önismerete is. Isten segítsen el minket is erre, és tanítson meg így bízni benne, tegye ilyen természetessé mindannyiunk számára a vele való imádságos beszélgetést, hogy így lehessünk aztán mások számára is áldássá, mint ahogy Józsefátot itt az egész nép számára áldássá tette Isten. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy Te ma is ugyanaz vagy, mint annak idején voltál. Köszönjük, hogy neked ma is számtalan lehetőséged van a szabadítása, az áldása. És köszönjük, hogy mi már Jézus nevében kiálthatunk hozzád. Áldunk azért, hogy messze földről, nagy ínségből is szabad kiáltani. De köszönjük, hogy lehetséges mindig a Te közeledben maradnunk, és egészen közelről, bizalommal, hittel megszólítani. Magasztalunk azért, mert nem minden kérésünket teljesíted, de minden imádságra felelsz. Taníts minket imádkozni, és segíts megértenünk a válaszaidat. Segíts el minket igazi Istenismeretre, helyes önismeretre, és engedd, hogy ennek fényében lássuk az ellenségeinket is. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te legyőzted a kereszten minden ellenségünket, és őket bátran mutogattad, diadalt vévén rajtuk. Ajándékozz meg mindnyájunkat ezzel a győzelmes élettel. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A keresztelőre készülve hívjuk segítségül Isten szent lelkét, és énekeljük a 372. ének első és második verseit. A 372. ének így kezdődik, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.
Thank you.
Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát, mielőtt visszament a mennybe, így szólt tanítványaihoz. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Talán már is feltűnik, hogy milyen csodálatos összhang van a Szentíráson belül, és mennyire hasonló vagy azonos gondolatokat szólaltat itt meg Jézus, mint amik éppen a most olvasott Jozafáti imádságban is elhangoztak. Jézus is az ő hatalmára emlékezteti a tanítványait itt, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És mint ahogy az imént említettem, a keresztség az ő kihullott vérére emlékeztet, csak az adott megoldást a mi bűneinkre. Ha a bűnkérdésre gondolunk, akkor sem mondhatunk mást, mint hogy tehetetlenek vagyunk, nincsen erőnk, és nem tudjuk, mit kelljen cselekednünk, de terjád néznek a mi szemeink. És olyan jó, hogy Jézusra nézhetnek a mi szemeink. A kereszt víz emlékeztet arra, hogy úgy, ahogy mi vagyunk Isten nélkül, nem kerülhetünk be az Isten szövetségébe. Emlékeztet arra, hogy nem tudjuk magunkat lelkileg megtisztítani. És emlékeztet arra, hogy nem is kell erőlködni, mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt kell komolyan venni, engedni, és ebben a tisztaságban megmaradni. Mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatom, megkeresztelendő testvérek, álljatok föl, és két kérdésre feleljetek még hallható szóval. Azt kérdezem, akarjátok-e valóban, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassatok? Ha igen, feleljétek, akarom. Ígéritek-e, hogy mindent megtesztek azért, hogy Jézus Krisztust, a ti megváltótokat, Isten szent fiát egyre jobban megismerjétek, és neki hűséges tanítványai legyetek? Ha igen, feleljétek, ígérem. Akkor valljátok meg a ti hiteteket, és mondjuk mi is mindnyájan velük együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Téged dicsőítünk, örökkévaló Istenünk, aki úgy vezetted ezeket a testvéreinket, hogy a te szövetséged tagjai akarnak lenni. Kérünk, tedd őket álhatatosakká abban a vágyukban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak egyre hűségesebb tanítványaivá váljanak. Vedd őket körül a te oltalmaddal, ajándékozd meg őket szövetséged minden áldásával. Áld meg az ő szeretteiket, és tedd áldássá őket szeretteik körében. Készíts nekik itt a gyülekezetben olyan lelki otthont, ahol növekedhetnek és szolgálhatnak. És erősítsd a hitüket, hogy soha ne szégyeljenek téged, Jézus Krisztus, és a te evangéliumodat. Te pedig úgy, ahogy ígélted, maradj velük minden napon, a világ végezetéig. Amen.
József, keresztelleként téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Dóly, keresztelleként téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Zsuzsanna, keresztelleként téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Tamás, keresztelleként téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Gábor, keresztelleként téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Gábor, keresztelleként téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében.
A kegyelemnek és szeretetnek Istene áldjon, őrizzen és vezéreljen titeket. Amen. Kérjük Isten áldását, együtt is ajánljuk a 134. Zsoltár 3. versével. Megáldjon téged az Isten. Befejezésül pedig énekeljünk egy olyan zsoltárt, ami az elhangzott igére emlékeztet minket, a 77. zsoltárnak az 1. és a 8. versét énekeljük. 1. és 8. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajád, és adjon néked békességet. Amen.